Munkatársam Rozgonyi Ádám nevében is jó estét kívánok, Exterde Tibor vagyok. Az országgyűlés felfüggesztette a folyamatban lévő devizahiteles pereket és az ilyen ügyekben indult végrehajtásokat. A parlament 183 igennel egyhangú szavazással fogadta el az erről szóló törvényjavaslatot. Herceg Zsolt az indítvány parlamenti vitájában elhangzottakat foglalja össze.
Sokak életét tette tönkre az a konstrukció, amelyben az árfolyam kockázat teljes terhét az emberekre hárították át, mondta előterjesztői expozéjában Hantosi István, a Tisza országgyűlési képviselője.
Az elmúlt évek bírósági eljárásai során több esetben megállapítás nyert, hogy a bankok nem biztosítottak megfelelően világos, érthető és átlátható tájékoztatást arra vonatkozóan, hogy a forint árfolyam gyengülésének nincsen felső határa.
Az igazságügyi minisztérium parlamenti államtitkára elmondta, hogy a devizahiteles törvények hatálya alá tartozó fogyasztói szerződések felülvizsgálatáig és a szükséges jogalkotási lépések elfogadásáig felfüggesztik az e körben érintett folyamatban lévő polgári pereket, illetve végrehajtásokat. Bódis Péter hozzátette, a szakértők javasoltak néhány pontosítást.
Felmerülhet ezért annak vizsgálata, hogy amennyiben a pert a fogyasztó indította, akkor ne hivatalból, hanem a fogyasztó kérelmére lehessen csak felfüggeszteni a pert, annak érdekében, hogy a gyengébb félnek tekintett adósok igényérvényesítése ne álljon le automatikusan, a fogyasztók maguk hozhassák meg a döntést, hogy kérik-e az eljárás felfüggesztését. Indokolt lehet vizsgálni annak lehetőségét is, hogy a kapcsolódó végrehajtási eljárásokban csak az érintett fogyasztói kölcsönszerződés biztosítását szolgáló ingatlan fedezettel kapcsolatos végrehajtás kerüljön leállításra, de egyéb cselekmények foganasíthatóak legyenek. Ez amiatt lehet fontos, hogy olyan kiemelten preferált igények, mint például a gyermektartásdíj behajtása ne ütközzön akadályba, de a kérdéses hitelszerződés sem maradjon valós fedezet nélkül.
A Tisza vezérszónoka Simon Krisztián felhívta a figyelmet arra, hogy jelenleg 670 ezer aktív végrehajtás van folyamatban, és 1 millió ügy lezáratlan. A Fidesz támogatja a perek és a végrehajtások felfüggesztését, és szívesen vesz részt az új szabályozás kialakításában, jelezte a párt vezérszónoka Tuzson Bence. A KDNP képviseletében Nacsal Őrinc méltányolhatónak nevezte a törvényjavaslat célját. A Mi Hazánk vezérszónoka Apáti István szerint nem elég a végrehajtásokat felfüggeszteni, eleget kell tenni az uniós bíróság ítéletének is.
Paragrafus. Minden, ami jog.
Az Inforádiónak nyilatkozó ügyvéd szerint a devizahiteles ügyekben elfogadott új jogszabály az első lépés lehet a sok éven húzódó probléma rendezése felé. Németh Csabával Rozgonyi Ádám beszélgetett.
Miből is adódott annó a devizahitelt felvettek problémája, vagy igazából sajátos élethelyzete?
Ez egy rendkívül fontos kérdés, még most is. Megmondom őszintén, hogy a kérdés jogosságán alapvetően el lehetne gondolkozni, de egy pár hete én is megkérdeztem az egyetemi hallgatóimat a témával kapcsolatban, és egy ilyen kérdést szegeztem feléjük, és nem nagyon hallottak a devizahitelezés problémájáról. És ez volt az a pont, amikor én is azt gondoltam, hogy akkor jó, akkor egy lépéssel vissza, és beszéljünk egy kicsit az előzményekről. Tehát akármennyire itt van viszonylag a probléma keletkezése közel még a mai életünkhöz is, ugye itt alapvetően a 2002-es időszak után vagyunk, 2005-től futnak föl, talán nagyjából jól satszolom, hogyha ezt az évszámot mondom, a deviza hitelek Magyarországon, és aztán ugye 2008-2010-es időszakban a világgazdasági válság, majd az eurozóna válságának a magyarországi megjelenésével eszkalálódik a probléma sajnos. A kérdésre visszatérve, abban összegezhető a probléma, hogy ezek az adósok Magyarországon a pénzügyi intézményeknél ugye nem forint kölcsönt vettek föl, hanem egy olyan speciális konstrukcióban jutottak pénzhez, egyébként végeredményben forinthoz, ami egy külföldi devizához, tehát például a svájci frankhoz legjellemzőbb módon, de euró és japánia is volt hozzá kötve. És amikor ugye a gazdasági válság következtében a forint, illetve a külföldi deviza közötti árfolyam az változott, ugye gyengült a forint, akkor ezek az emberek egyik pillanatról a másikra az vették észre, hogy rendkívül jelentős mértékben a havi kiadásaik ezáltal megnövekszenek. Gyakorlatilag ebben összegezhető a probléma.
Egyszer mind hirtelen ugye hatalmas törlesztő összegekkel találták szembe magukat, akik svájci frank, éppen japán ilyen alapú hitelt vettek fel. Ennek a problémának a másik részét az jelenti, hogy nagyon sok feljelentés érkezett a bíróságokhoz, tehát érzékelte is a jogalkotó is, hogy itt valami nincs rendben, és erre igen, megoldást kell találnia. Milyen megoldási javaslatok és tényleges megoldások születtek?
A magyar adósok azért választották ezt a konstrukciót, mert nagyon magasak voltak akkoriban a forint kamatok. Tehát a deviza alapú hiteleknek az egy előnye volt, akármilyen furcsán is hangzik most előnyökről beszélni, hogy a kamatok azok alacsonyak voltak. A törlesztő részletek azok meg az árfolyam változás miatt ugye megemelkedtek. És akkor a konkrét kérdésre rátérve, valóban próbált erre a problémára megoldást találni a jogalkotó, illetve a mindenkori kormányzat. Nagyon sok ilyen kísérlet volt. Még egyszer ugye, amikor ezek jelentkeztek, méghozzá tömegesen, ugye ez a 2010 körüli időszak volt. A 2010 előtti országgyűlés vagy kormányzat erőteljes intézkedéseket ennek kapcsán még nem fogadott el, illetve koncepcionálisan úgy álltak a problémához, hogy igazából bilaterálisan jogalkotáson kívül próbálták a pénzügyi intézményekkel rendezni a problémát, tehát egy ilyen piaci önszabályozást próbáltak megalkotni. Ennek most jellemző példájaként csak egyet említeni, 2009. szeptemberében született meg ez az úgynevezett banki magatartási kódex. Tehát, hogy akkoriban még inkább meg állapodások születtek a kormányzat és a pénzügyi szereplők között. És akkor igazából 2010 utánra jutunk el oda, hogy konkrét jogalkotási termékek megjelentek, amik talán a közvélemény számára is nyilvánvalóak és még ismertek, ugye ezek az úgynevezett DH-törvények. Most 2014-ben vagyunk, nagyságrendileg, tehát 12 évvel ezelőtt jelent meg ez a törvénykezés, és ugye itt gyakorlatilag az úgynevezett árfolyamrés egyoldalú kamat költségdíjemelés problémáját érintette részint a jogalkotó, másrészt pedig, ahogy ön is említette, a folyamatban lévő perek áradatát és a végrehajtási ügyeknek az áradatát próbálták kezelni. Ez volt a DH1 és a DH2 törvény, és aztán utána pedig az úgynevezett forintosítási törvény, amivel ugye végeredményben 2015-ben legalábbis részben ezeket a devizalapú hitelszerződéseket, ezeket forintra konvertálták.
Hát már a keletkezett ügyirat, és úgy sejtem, hogy annak ténylegesen súlya van, mert rengeteg ilyen volt, és hát gondolom, hogy ezek jó része lezáratlan, vagy megnyugtató lezárással igazából nem történt meg bármilyen megoldási procedúrának a lezárása. Nos, pontokba is szedte, hogy miért jelentettek, vagy jelenthettek ezek a törvények kudarcot.
Nagyon sok oka van a véleményem szerint, van, ami szakmai, van, ami a szakmán túli, akár szociológiai oka is vannak az egész problémakörnek, hogy miért volt képtelen a teljes magyar bírósági rendszer, illetve a jogalkotó ezt a problémát véglegesen rendezni. És ezt elsődlegesen nem feltétlenül csak és pusztán kritikaként szeretném mondani, hanem inkább mély szomorúsággal, illetve abban a reményben, hogy a mostani jogalkotónál sikerül majd ezekből a hibákból tanulni.
Német Csaba ügyvédet hallották. Most folytatjuk a beszélgetést Német Csaba ügyvéddel a devizahiteles ügyeket érintő újonnan elfogadott jogszabályról. A riporter Rozgonyi Ádám.
Csak hogy lássuk, először markánsan, amikor ezt a problémát megpróbálta a magyar bíróság, illetve a kúria rendezni, az nagyságrendek 13 évvel ezelőtt volt. Tehát én még ügyvédjelöltként ültem bent a kúriának a nyári melegben tartott azon tanácsülésén, amikor ezzel a problémával először szembesültek, és ott gyakorlatilag, most végeredményben nagyon egyszerűsítve, érvényesen nyilvánították a devizalapú hitelszerződést, és az úgynevezett árfolyam rés miatti érvénytelenséget azt a kúria azáltal orvosolta, hogy ezt az úgynevezett árfolyam rést, ezt mint költséget, ezt a szerződést döntés részévé tette utólag. És utána nagyon sok stádiuma volt ennek a, hát ugye 13 évről beszélünk, tehát, és nem oldódott meg a dolog, ahogy ön is utalt rá. Tehát ugye ez önmagában jelzi azt, hogy itt különböző epizódok lehettek, és sajnos voltak is, és nem sikerült a dolgot végeredményben rendezni, holott a jogalkotó is ugye hozzányúlt több alkalommal, erre az előbb utaltam, a DH-törvényekkel, illetve a forintosítási törvénnyel, és persze jó pár egyéb törvény volt itt már ezzel kapcsolatban, tehát a Magyar Nemzeti Bank részéről a jövedelem arányos törlesztő részlet mutatónál, akár a még a 2010-es időszakot megelőzően a fogyasztóhitelnek a szabályozása, és a forintosítási törvényből is volt egyébként még forduló, mert először csak az ingatlannal kapcsolatos szerződéseket forintosították, aztán jött az autó, illetve a személyi kölcsön, illetve volt az úgynevezett nemzeti eszközkező, talán páran még emlékeznek rá, de nem sikerült ezekkel a jogalkotási lépésekkel orvosolni a helyzetet. És akkor a másik rész az pedig a jogalkalmazó, tehát a magyar bíróságok, és sajnos azt kell mondjam, ebben a szempontból is komoly hiányosságok és kudarcok jellemzik ezt az időszakot. Csak 2013-ban két jogegységi határozatot fogadott el a kúria, 14-ben, 16-ban is foglalkozott vele egy-egy jogegységi határozattal, és most legutóbb 2025-ben. És nem sikerült megoldani, és továbbra is folyamatosan vannak ezek a perek. És ennek alapvetően az egyik markáns oka az az szakmai részről, hogy az Európai Unió bíróságáig kellett menni számos alkalommal ahhoz, hogy alapvető kérdésekben az érvénytelenség kapcsán és az érvénytelenségnek a jogkövetkezménye kapcsán tisztán lássunk.
Mert az Európai Unióban vagyunk, és hát létezik uniós jog is.
Így van. Méghozzá ennek a problémának az alapja, legalábbis jogi értelemben azt uniós jog képezi, mert az úgynevezett 93/13-as EGK irányelv, ugye ez a csatlakozásunkat megelőzően keletkezett uniós irányelv, de Magyarországra is alkalmazandó a 2004-es csatlakozása óta, és ez képezi gyakorlatilag a mi polgári törvénykönyvünknek az alapját a tisztességtelen szerződéses feltételek vonatkozásában. Tehát ebben az értelemben helyesen keresték meg a magyar bíróságok a luxemburgi bíróságot számos alkalma, ami a probléma inkább volt, hogy vagy nem a helyes kérdést tették föl, vagy nem helyesen, vagy pedig hát végeredményben attól még, hogy az uniós jog képezi az alapját, ez végeredményben a magyar bíróságoknak, illetve a magyar bírónak kell eldönteni. Mert az uniós bíróság, ő az uniós jogot értelmezi. Az adott magyar ügyet a magyar bíróságnak kell eldöntenie. És ezt a diszkrepanciát sajnos azt kell mondjam, hogy nem sikerült feloldani a magyar bíróságoknak.
Országgyűlés által most elfogadott előterjesztés az miben hozhat, vagy hogyan hozhat fordulatot a devizahitelesek ügyében?
Legyünk teljesen őszinték, hogy most még ezt teljes mértékben nem tudjuk megmondani. Mégpedig azért nem, mert a jogszabály, amit elfogadott az országgyűlés, egyébként ugye rendkívül nagy többséggel, ez a törvény, ez most még nem érdemben azokat a kérdéseket tárgyalja, amiről eddig beszéltünk, és amivel kapcsolatban én kritikát is megfogalmaztam. Ettől függetlenül az elfogadott jogszabály az a véleményem szerint az első lépés lehet a problémának a rendezése felé. Abban a tekintetben és abban a reményben, hogyha a kormányzat a szakmai érveket minden oldalról meg fogja hallgatni. A mostani jogszabály gyakorlatilag csak a felfüggesztéssel foglalkozik, most nagyon röviden fogalmazva. Ami azt jelenti, hogy a még mindig folyamatban lévő pereknél, és itt ugye adott esetben már 10 éve folyamatban lévő perekről is beszélhetünk, tehát hogy nem arról van szó, hogy egy-két hónapja vagy egy-két éve indították meg a pert, vagy nem csak erről, hanem ugye adott esetben több mint 10 éve. És ezeket a peres eljárásokat erre a jogszabályra tekintettel az eljáró bíróságnak, magyar bíróságnak hivatalból és soron kívül fel kell függesztenie, és ezt majd akkor folytathatja a magyar bíróság, hogyha a következő jogalkotási termék, tehát a következő jogszabály ezt megengedi. Ezért utaltam arra, hogy ez csak az első lépés, mert a törvénynek gyakorlatilag a címe is ugye az, hogy a fogyasztói szerződések jogkövetkezményt rendező törvények felülvizsgálata érdekében az érintett folyamatban lévő eljárások kezeléséről. Tehát itt most a jogalkotó azt gondolja, illetve az országgyűlés, hogy hogy az eddig született jogalkotási termékeket meg kell vizsgálnia, mert hát az teljesen nyilvánvaló, hogy nem oldották meg a helyzetet. És akkor a másik dolog ugye az a végrehajtási eljárások. Itt ugye azt mondja a törvény, hogy itt végrehajtási cselekmény nem foganatosítható. A mostani jogalkotási procedúrába az eredeti elképzelésekhez képest, amik gyakorlatilag teljes mértékben lestopolták volna a végrehajtásokat, végül egy módosító indítvánnyal kizárólag az ingatlant érintő végrehajtási cselekmények lesznek.
Tehát más vagyon elemeket érintőek, azok folytatódnak?
Adott esetben egy ingóárverés, vagy mondjuk, hogyha a pénzügyi intézménynél kezelt bankszámlájáról van szó az adósnak, de ezekben a tekintetekben a végrehajtási eljárás nem érinti a jelenlegi jogszabály.
Mi várható ön szerint a folytatásban?
Először röviden, ami objektíve következik a törvényből, az várható, hogy a jogalkotó nekiáll egy érdemi és egy nagyobb ívű törvény megalkotásának is, és ebben a törvényben fogja megpróbálni érdemben a most felfüggesztett pereknek a befejezését elérni, amit ugye megtehet úgy is, hogy ténylegesen felülvizsgálja a már elfogadott korábban, ott a 2010-es évekről beszélünk, ugye elfogadott jogszabályokat, vagy pedig, mert hogy most jelenleg gyakorlatilag ez a kritikus kérdés a bíróságok előtt, rendezni fogja a jogalkotási szinten, hogy mi van akkor, hogyha ezek a szerződések mondjuk az árfolyam kockázat kapcsán semmisek. Ugye ez nem evidencia, nem feltétlenül semmis a szerződés önmagában, amiatt ugye árfolyam kockázat keletkezett és átállítás került az adósra, hogyha megfelelő tájékoztatás nem volt, akkor kerülhet sor ennek a semmiségnek a megállapítására, és most jelenleg ott vannak még mindig elakadva ezek a perek, és ezt kezelheti most a jogalkotó majd a következő törvényben. Ezeknek a szerződés érvénytelenségeknek kell megtalálni a helyes jogkövetkezményét. Nagyon egyszerűsítve, hogy számolnak el egymással a felek kölcsönszerződés esetében, illetve pénzügyi leasing szerződés esetében. Mert ezt nem tudták egészen ez idáig a bíróságok eldönteni. Tavaly volt rá remény az Európai Unió Bíróságának a vonatkozó döntése után, tavaly áprilisban, hogy ez megoldódhat, de az én véleményem szerint a kúria, miután ez az Európai Unió Bírósági döntés megszületett tavaly áprilisban, az úgynevezett 10/2025-ös jogegységi határozatával nem tudta ezt az érvénytelenségi jogkövetkezményt helyesen, illetve teljes körűen meghatározni, és ezért nem tudnak lezárulni ezek a perek. Remélem, hogy a jogalkotó a következő törvényben ezt esetleg tudja majd rendezni.
Német Csaba ügyvédet hallották.
Paragrafus. Minden, ami jog.
3 évvel Gálvölgyi János rosszul léte után vádemelésig jutott a mentőriasztási ügy. Kalapos Mihály mondja a részleteket.
A budapesti 5. és 13. kerületi ügyészség vádat emelt két mentésirányító, egy betegszállítás felvevő és egy mentésvezető ellen. Raff Ferencet, a fővárosi főügyészség helyettes szóvivőjét hallják.
2023. május 10-én egy nő édesapja nehéz légzése és egyéb panaszai miatt mentőt hívott a segélyhívó vonalon egy budapesti címre. A hívást az egyik vádlott, egy vidéki szolgálati helyen dolgozó női mentésirányító fogadta, aki beszélt ezt követően a rosszul levő sértett feleségével is telefonon, ezután a telefonbeszélgetés végén mentőegység küldését ígérte, végül ezt azonban nem tette meg, ugyanis nem kezelte kellően sürgősen megfelelő prioritásként az ügyet. Beszélt ugyan egy fővárosi betegfelvevő kolléganőjével, aki szintén vádlott az ügyben, azonban ez a hölgy sem intézkedett a vádirat szerint megfelelőképpen. Egyikük sem vonta be a mentésirányító szakembert, aki egyébként, egy férfi, látta a rendszerben a rögzített adatokat, és lehetősége, sőt álláspontunk szerint kötelessége lett volna neki is intézkedni, ő az ügy harmadik vádlottja. Mivel több mint 3/4 óra eltelt és nem érkezett mentő, ezért a hozzátartozók újra telefonáltak, a sértett másik lánya hívta a segélyhívót. Itt egy eddig vonalban nem levő újabb mentésirányítóhoz kapcsolták, ő az ügy negyedik vádlottja. Ez a férfi a hívót tájékoztatta arról, hogy elvileg eddig még nem indítottak mentőegységet a címre, és további adatokat szeretett volna felvenni. A hívó ekkor azonban már nem adott további tájékoztatást, ezután a mentés irányító nem tette meg a kötelező intézkedéseket, hanem bontotta a vonalat elköszönve.
Az ügyészség szerint a vádlottak nem jártak el a megfelelő gondossággal és körültekintéssel.
Megsértették a munkaköri leírásukat, a szakmai szabályokat és a protokollt. A mentőegység küldése irányította vizsgánt, egyik vádlott sem intézkedett, pedig, ahogy említettem is, olyan tünetekről volt szó, amik alapján azonnal mentőt kellett volna a címre küldeni. Az 5. és 13. keretű ügyészség foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés vétségével vádolta meg a négy szemét, a két nőt és a két férfit. Kollégáim azt indítványozták, hogy a bíróság ne tartson tárgyalást, hanem az iratok alapján, mivel álláspontunk szerint egyértelmű az eset, úgynevezett büntető végzésben szabjon ki büntetést, pénzbüntetést, amely akár több százezer forintot is elérhet, illetve tiltsa el határozott időre minden négy személyt a foglalkozásuk gyakorlásától.
Emellett kötelezze őket arra is, hogy fizessék meg a nyomozás során felmerült több mint 1 millió forintos bűnügyi költséget, tette hozzá a fővárosi főügyészség helyettes szóvivője.
Paragrafus. Minden, ami jog.
A gazdasági versenyhivatal versenytanácsa már több mint 1,5 milliárd forint versenyfelügyeleti bírságot szabott ki idén. Ez az összeg szinte biztosan be is folyik a központi költségvetésbe, ezt mondta az Inforádiónak a gazdasági versenyhivatal kommunikációs vezetője. Horváth Bálinttal Kalapos Mihály beszélt.
A gazdasági versenyhivatal az alaptörvényben meghatározottaknak megfelelően a hazai és Európai Uniós jogszabályok előírásai szerint azok maradéktalan betartásával nagyon aktívan működik, és a GVH versenytanácsa már több nagy fajsúlyos ügyet is lezárt 2026-ban. A GVH versenytanácsa összesen 1,5 milliárd forint versenyfelügyeleti bírságot szabott ki csak ebben az évben. Ez az összeg az szinte biztosan befolyik teljes egészében a központi költségvetésbe, ugyanis a szóban forgó ügyekben az érintett cégek döntő többsége elismerte a feltárt jogsértéseket, és lemondtak a jogorvoslati jogukról, így gyakorlatilag kizártak a további bírósági eljárások, és ilyenkor egy döntést követően a cégeknek 30 napjuk van arra, hogy befizessék a központi költségvetésbe a kiszabott bírságot, és ez várhatóan az 1,5 milliárd forint teljes egészében meg fog történni. Emellett a GVH versenytanácsa a törvény nyújtotta lehetőségeket kihasználva, a bírság kiszabása mellett a fogyasztók közvetlen kompenzációját is szem előtt tartja, fontosnak tartja, illetve minden esetben megvizsgálja az eljárás alá vont cégek kötelezettségvállalásainak az elfogadását, és többek között ennek köszönhetően kapnak a magyar vásárlók legalább 882 millió forint visszatérítést, kompenzációt a Temutól, illetve így jutott 134 millió forinthoz a hátrányos helyzetű gyermekeket segítő SOS gyermekfalu alapítvány. A Vizerrel kapcsolatos egyik döntésében írta elő ezt kötelezően a GVH versenytanácsa a légitársaság számára.
Milyen típusú ügyekre gondoljunk egyébként?
Ugye 2026-ban a gazdasági versenyhivatal versenytanácsa már több fontos ügyet is lezárt. Az egyik ilyen emblematikus ügy, ugye a Temu online piactérrel szemben lefolytatott eljárás, amely összesen 1,3 milliárd forintot hozott a magyaroknak. Ennyit eredményezett a gazdasági versenyhivatal eljárása. Ebből 882 millió forintot kompenzációként fizet vissza a magyar vásárlóknak ez a kínai gyökerű online piactér, és emellett vállalta azt is, hogy 437 millió forint bírságot be is fizet a magyar központi költségvetésbe. Emellett a gazdasági versenyhivatalnak több olyan ügye is volt már 2026-ban, ahol több 100 millió forintos bírságot szabott ki a GVH. Az egyik ilyen ügy éppen a múlt héten zárult, ebben a Maspex Olympus Kft. Volt érintett. A gazdasági versenyhivatal feltárta, hogy ez az egyik legnagyobb hazai üdítőital gyártó cég éveken keresztül korlátozta a versenyt Magyarországon. Kiderült, hogy a cég előírta a nagykereskedő partnereinek, hogy milyen minimum áron árulhatják a termékeit, ezzel kvázi mesterségesen magasabban tartotta a fogyasztói árakat, és ez a tiltott ármegkötés következményeként a GVH versenytanácsa összesen 336 millió forint bírságot szabott ki erre a vállalkozásra, amely szintén elismerte a jogsértést, lemondott a jogorvoslati jogáról, így egészen bizonyosan befolyik ez a több mint 336 millió forint is a magyar költségvetésbe.
Horváth Bálintot, a gazdasági versenyhivatal kommunikációs vezetőjét hallották.
Paragrafus. Minden, ami jog.
A taxisok érdekvédelmi szervezete a BKK Taxi Track nevű új adatgyűjtési rendszerének azonnali felfüggesztését kéri, kezdeményezi, mondta az Inforádiónak Kis Ádám, a szervezet elnöke. A riporter Kalapos Mihály.
Borzalmasan egyszerű oka van. Véleményünk szerint a személyiségi jogokat sérti. Nem követhet minket. A civil életünkben nem követhet, pedig GPS-es nyomkövető van benne. A saját telefonomat nem kellene, hogy használjam ilyenekre. Sőt, a taxi szabályzatban sincs olyan, hogy a taxisnak kötelező jelleggel használnia kellene okostelefont. Arról meg főleg nincs, hogy ezen az okostelefonon mobil internetnek kell lennie, viszont ennek a kettőnek szükségeltetik ahhoz, hogy ez a taxitrack fusson.
Kinek a személyiségi jogait sértené, a taxit vezető vagy az utasokét, vagy mindkettőjét?
Véleményünk szerint mind a kettőjét, az enyémet mindenképpen. Ahogy én letöltöm ezt az applikációt a telefonomra, onnantól kezdve GPS-es nyomkövető van a telefonomba telepítve. Tehát, hogyha én elmegyek mondjuk Balatonra, vagy elmegyek mondjuk haza bárhova, tehát a munkát nem végzek, az alkalmazás akkor is követ engem. Másik apró jellegű probléma, a tömegközlekedés ugye a taxinak egy konkurenciája, viszont a BKK tőlünk adatot kér, mint vállalkozó. Na most én, mint vállalkozó, az én konkurenciámnak miért kellene, hogy adatot szolgáltassak, és mondjuk azokon a területeken, ahol nagyobb a utas igény, a BKK lehet, hogy mondjuk egy buszjárat sűrítést alkalmazna. Na ez nekem miért éri meg?
Eljuthatunk oda is, hogy miért a BKK felügyeli ugye a taxizást Budapesten.
Így igaz.
De ugye ők azt mondják, a BKK azt mondja, hogy a bevezetés célja, hogy valós idejű adatokkal támogassa a közlekedés szervezést és az ellenőrzéseket.
Na ugye, akkor eljutottunk az utolsó kérdésemhez. A Bolt miért adjon adatot mondjuk az Ubernek? Csak hogy így a taxinál maradjunk. Nem tartjuk jónak ezt a dolgot. Ez 2022-ben lett egyébként elfogadva, az akkori tarifamódosítás mellett. 25 januárjával kellett volna ezt bevezetni, csak ugye most arra sikerült ezt az alkalmazást megcsinálni. És ezt így egyik pillanatról a másikra vezették be, és rá két napra kaptunk róla értesítőt, hogy akkor ez be van vezetve, és hogy kötelező jelleggel kell lesz nekünk használni. Nyilván tesztidőszak van, tehát azt hiszem szeptember 1-ig ez tesztidőszakban fog működni, vagy 07-01, valahogy így. És akkor onnantól kezdve nyilván ugye szankcionálva leszünk.
Mit tudnak csinálni? Hová tudnak fordulni?
GVH, ugye a versenyhivatal, NAHI, fővárosi önkormányzat, ezeket a hivatalokat kerestük meg, hogy ezeket orvosolják, ezeket a problémákat.
Kis Ádámot a Taxisok Érdekvédelmi Szervezetének elnökét hallották.
Paragrafus. Minden, ami jog.
A magyarországi ukrán nemzetiség országgyűlési szószólója fontosnak és megvalósíthatónak tartja azt az egyességet, amit a Tisza kormány az ukrán vezetéssel kíván megkötni a kárpátaljai magyar kisebbség jogainak visszaállításáról. Grexa Liliana erről az Inforádió Aréna című műsorában beszélt, Herceg Zsolt interjúja.
Magyar Péter miniszterelnök bejelentett egy magyar-ukrán egyességet, amely szakértői szinten már készen van, politikai szinten még alá kell írni, de állítólag ez is hamar megtörténik. Üdvözli ezt is, bízik a sikerében és a megvalósításában?
Természetesen. Az elmúlt 4 évben én többször is kértem arra mind a magyar, mind az ukrán politikusokat, hogy a legfelsőbb szinten üljenek rá, és mikor azt láttam, hogy nagyon rossz a viszony, akkor azt kértem, hogy tárgyaljanak, beszéljék meg a kérdéseket, mert azt gondolom, hogy mindig van megoldás, hiszen két keresztény országról beszélünk, két európai országról beszélünk, amelyet ráadásul 1000 éves kapcsolat von össze azzal, hogy Első András magyar király felesége Anasztázia ukrán hercegnő volt. Első András alapította a Tihanyi apátságot, ott van Első András és Anasztázia szobra. Ültettünk Anasztázia fát is, azért az nagyon régen volt, mikor az az apátság alakult, és azóta magyar és ukrán nép között kapcsolat van, és azt gondolom, hogy fontos, hogy a szomszédok azok megértsék egymást. Ha vannak is konfliktusok, akkor is megpróbálják a közös megoldást megtalálni, úgyhogy természetesen nagyon örülök annak, hogyha ez a megállapodás a legfelsőbb szinten deklarációra kerül, és javulnak a kapcsolatok.
Valóban javulni fognak? Tehát úgy látja, hogy Ukrajna, Kijev érdekelt abban, hogy nemhogy határidőre, hanem egyáltalán valamikor tényleg visszaállítsa a kárpátaljai magyar kisebbségnek az oktatási és egyéb jogait?
Én 3 éve vagyok kapcsolatban a ukrán parlamenttel, a Verhovna Rádával, egy képviselőasszonnyal, aki különben a magyar-ukrán baráti csoportnak a társelnöke a Verhovna Rádában. Tényleg nagyon-nagyon aktív és szoros szakmai kapcsolatunk van, és én tőle tudom, hogy mennyi mindent megtett különben az ukrán parlament és különben az ukrán kormány is az elmúlt 3 évben, hogy a valójában 2017-ben elfogadott, de sosem hatályba nem lépett törvény rendelkezéseit valahogy ellensúlyozzák, és azt gondolom, hogy ez nagyon jó. Másrésztről azt is hallottam, például amikor az Egyesült Államokban voltam februárban, és ott találkoztam Ukrajna nagykövetasszonyával, Olha Stefanyisenával, aki különben az EU és Euróatlanti csatlakozás felelőse volt előtte miniszterelnök helyettesként. Ő pont azt mondta, hogy az én aktivitásom a magyarországi ukrán nemzetiség érdekében nagyon sok új szempontot hozott az ő megközelítésükben a kárpátai magyarsággal és általában a nemzetiségekkel kapcsolatban is, hiszen gyakorlatban látják, hogy mire jók a nemzetiségeknek jogai és milyen eredményeket lehet elérni.
Grexa Liliánát, az ukrán nemzetiség országgyűlési szószólóját hallották.
Paragrafus. Minden, ami jog.
Jogi magazinnal legközelebb egy hét múlva jelentkezünk. Munkatársam Rozgonyi Ádám nevében is köszönöm figyelmüket, Exterde Tibor vagyok.